itt voltak, biztos emlékeznek rá, hogy minden ünnepet azért komolyan megvizsgáltunk, és elérkezünk most az utolsó előadásainkhoz. Felvetődik a kérdés, hogy ezekből az ünnepekből, ugye 7 ünnep volt az Ószövetségben, mi maradt az Új Szövetségre, az Új Szövetség időszakra, és már megállapítottuk, hogy tulajdonképpen a legfőbb ünnep a heti nyugalomnak maradt meg erre az időszakra, de a mai estén 2 másik ünnepi jellegű cselekményről beszélünk, ami az Új Szövetség hívő közössége számára rendelkezésre áll. Azért mondom, hogy ünnepi jellegű cselekmény, mert ezek nem kifejezetten olyan ünnepek, mint a heti nyugalomnap, vagy a Páskától a sátoros ünnepig terjedő időszak ünnepei voltak. Ezeknek az időpontja sem meghatározott, tehát a keresztség és az úrvacsora egyikről sem közöl a Biblia olyan kijelentést, hogy ezt nem tudom én hetente, vagy havonta, vagy 2 havonta kellene tartani. A kereszténység történelmében ezek mindig az adott szükségletnek megfelelően igazodtak, és ma is azt lehet mondani, hogy ezeknek pontos időbeli előírásuk nincsen. Viszont amit kifejeznek ezek az ünnepek, egy hívő közösség életében, amit tanúsítanak ezek az ünnepek, azok mindenképpen fontosak, és ezért a sorozatunkban ezeknek helyet kellett szorítanunk. Először szeretnék beszélni a keresztségről, és azután az úrvacsoráról, tehát hogyha úgy vesszük egy keresztény közösség életében, most ez a legtágabb értelemben ez a 3 ünnep van. A heti nyugalomnap, ami minden hívő ember számára az Isten biztosíték, hogy minden 7. nap megnyugodhat, és időről időre a keresztség alkalmai, tehát amikor új tagok lépnek be egy keresztény közösségbe, és az úrvacsora alkalmai, amikor a szövetségkötést megerősíti az a keresztény közösség. Felvethető a kérdést az első ünnep jellegű cselekményről, a keresztségről, hogy ez hogyan is alakult ki, vagy egyáltalán Isten ezt hogyan is rendelte. Ugye az Ószövetségben ilyen szertartásokat, vízzel való megtisztulási szertartásokat, mindannyian felidézhetjük a szíriai Námán történetét, ami egy bizonyos értelemben előképe a keresztségnek. Egy messze vidékről eljött ember Izraelben azt a parancsot kapja, hogy fürödjen meg 7-szer a Jordán vizében, de hát ez egyetlen egy eset, és ez csak egy előkép jellegű cselekmény. Az egész zsidó nép számára, illetve a környező népek számára Isten ilyen előírást nem adott. Azt is megmondhatjuk, hogy miért nem, mert az Ószövetségnek a lényege a beleszületés volt. Ugye, tehát Isten kiválasztott egy népet, a zsidó népet, és aki zsidónak született, arra az Isten azt mondta, hogy az ő népe közé tartozik. Természetesen egy további tanítás azt részletezte, hogy az Isten népében is megtérés vezet az Istenhez való igazi szövetségkötésig, de külön cselekményt az Isten erre nem adott. Akkor, amikor Jézus Krisztus eljött a földre és fellépett, rögtön a fellépésekor, ahogy olvassuk Máté evangélium a 3. fejezetében, és ezt fel is idézném ezt a történetet, megkeresztelkedett. Jézus keresztsége előtt már Keresztelő János hirdette a megtérést és a keresztséget, de úgy gondolom, hogy keresztények számára mégis Jézus keresztsége a mérföldkő. Jézus a saját példájával tanúsította, hogy a keresztség ő általa elrendelt ünnepélyes cselekmény arra az esetre, ha valaki az életében megváltoztatja a gondolkodásmódját, megbékél az Istennel, megbékél az embertársaival, és új életet szeretne kezdeni. Magát ezt a megváltozást Jézus János evangélium a 3. fejezetében fejtette ki a híres Nikodémussal való párbeszédben. Ott a keresztségnek is egyébként van egy kis szónyi jelzése, ez a János 3:5. Amikor Jézus a Nikodémusnak a csodálkozására, ugye Jézus azt mondta Nikodémusnak, hogy aki újonnan nem születik, nem láthatja meg az Isten országát, és amikor Nikodémus erre csodálkozik, sőt egy kicsit gúnyorosan válaszol, hogy hogyan szülessék újja, aki vén menjen vissza anyja méhébe, akkor Jézus megerősíti ezt a kijelentését, de azzal a hozzátétellel, hogy aki újonnan nem születik víztől és lélektől. Tehát akkor Jézus már nem csak újonnan születésről beszél, lelki megváltozásról, hanem ennek ennek a testi megerősítéséről, tehát a víztől való születésről is. Tehát amit Jézus itt szóban megerősített, azt a saját maga példájával mutatta be, és érdemes felidéznünk Máté evangélium a 3. fejezetét, amelynek a 13. versétől a 17-ig a következőképpen olvashatjuk Jézus keresztségét. Akkor eljött Jézus Galileából a Jordán mellé Jánoshoz, hogy megkeresztelkedjék ő általa. János azonban visszatartotta őt mondván, nékem kell általad megkeresztelkednem, és te jössz én hozzám. Jézus pedig felelvén mondta néki, engedj most, mert így ídik nékünk minden igazságot betöltenünk. Ekkor engedett néki. És Jézus megkeresztelkedvén azonnal kijött a vízből. És íme az egek megnyilatkoztak néki, és ő látta az Istennek lelkét alájönni, mint egy galambot, és őre áll szállani. És íme egy égi hang ezt mondta, ez az én szerelmes fiam, akiben én gyönyörködöm. Ugye jól ismert jelenet ez, János nem akarja megkeresztelni Jézust, mondván, hogy inkább fordított dologra lenne szükség. Jézus, amit válaszol, ez a keresztségnek, ha csak ezt az egyetlen egy verset megőrizzük. Vannak, akik még nem is ismerik a keresztségnek ezt a gyakorlatát, vannak, akik már ismerik, talán már közelednek is ennek a bibliai alapelvnek a valóra váltásához. Vannak, akik azután vannak már, hogy felnőttként megkeresztelkedtek, de úgy gondolom, hogy ez a vers, ez a 15. vers, ez a Bibliának egyik legfontosabb kijelentése. Először is Jézus tisztázza azt, hogy mi a keresztség. A keresztségről nem azt mondja, hogy egy ünnepélyes alkalom, nem azt mondja, hogy egy szertartás, még kevésbé mondja azt, hogy ceremónia, hanem ezt a súlyos kijelentést használja, azt mondja, engedj János, mert így idik nekünk most minden igazságot betöltenünk. Tehát Jézus kijelentése a keresztségre az, hogy ez egy igazság. Megjegyzem különben, hogy a Bibliában, ahogy a 119. Zsoltár olyan sokat beszél arról, hogy az Isten igazságairól, meg az Isten törvényeiről jó, hogyha napestig gondolkodunk. És ez is egy olyan igazság, amin az ember nagyon sokat gondolkodhat. Ugye a Biblia szerint Isten szövetséget ajánl az embernek. A bűnnel szembeni szövetséget, és a szövetségnek egy tudatos megpecsételése és megerősítése a felnőtt keresztség. Tehát tulajdonképpen a milyen igazság van ebben? Az, hogy Isten komolyan veszi a bűnnel szembeni küzdelmet. Komolyan veszi, nem csak ami a világban zajlik, hanem ami bennünk zajlik. Ő abba akar segíteni, hogy mi bennünk legyen legyőzött ellenség a bűn. És ő ezt komolyan vesz. Isten szövetséget ajánl, hogy ő megerősít bennünket. Ő tudja jól, hogy mi nagyon gyengék vagyunk. A bűneinknek egyáltalán felismerésére is gyengék vagyunk. Még azt se tudjuk világosan látni, hogy mi a baj az életünkben. Nemhogy még arról, hogy fölvegyük a küzdelmet, és egy egész élet harcával mi győztesnek nyilvánítassunk. Tehát Isten ezt látja, ezért ő maga ajánl szövetséget. De Isten ezt komolyan veszi, és ezt látható formában akarja ajánlani, felajánlani, és ezért az embertől is azt kéri, hogy az ember is látható formában pecsételje ezt meg. Sokan azt mondják, hogy hát ha létezik Isten, meg van neki gondviselés, hát ő persze, hogy mindig a jót akarja. Hát miért kellenek Istennek az ilyen látványos, vagy sokan azt mondják, ilyen külsődleges dolgok? Hát anélkül nem lehet valaki igaz hívő ember, vagy keresztény például, hogy nem keresztelkedik meg. Hát én is jót szeretnék, én is a jó oldalán állok, olvasom a Bibliát, imádságaimban kérem Istent, hogy segítsen, de engem riaszt az, hogy ilyen külsődleges dolgok történjenek. Nekem is már többször mondták, és nagyon komoly gondolkodású emberek például ilyen érvet mondtak, hogy hát ők tudják azt, hogy a keresztség egy hívő keresztény közösségben az egy ünnepélyes alkalom, de azt mondja, hogy engem lássanak, hogy többen, több százan lássanak, hogy én ott vagyok és megkeresztelkedem. Ez nekem olyan szimpadiasnak tűnik. Szóval engem ne lássanak. Én belül az Istenhez tartozom, és én az Isten útján akarok járni. Hát én nem tudom még elfogadni ezt a világ szeme láttára való megkeresztelkedést. Ugye, ha figyelmesen olvassuk az evangéliumokat, keresztelő Jánoshoz, akik mentek, azok is a világ szeme láttára keresztelkedtek meg, hiszen nagyon sok ember volt ott a Jordán gázlóinál. Jézus is a világ szeme láttára keresztelkedett meg. Érdekes, hogy erről ők nem tettek így említést. Biztos, hogy a mai ember sok mindentől fél, de sok mindentől fél talán alaptalanul is. Ugye ez is a mai idők betegségei közé tartozik. Én azt szoktam erre a kérdésre válaszolni, amikor így emberek haboznak és bizonytalankodnak, hogy hát ha az Isten ezt rendelte, ha az Isten azt mondja, hogy ő látható formában akarja megerősíteni, megkötni a szövetséget egy emberrel, és azt igényeli, hogy az ember is látható formában tegyen vallást arról a hitéről, hogy ami most a hátam mögött van, azzal szembe fordulok. Nem úgy akarok élni, ahogy eddig éltem. Ez ne csak egy lelki kapcsolatban legyen kimondva, az Istennel való kapcsolatban, hanem ezt az ember a más embertársai előtt is erősítse meg, és legfőképpen önmaga előtt világosan lássa, hogy ő most elfogadta azt a szövetségesi jobbot, amit az Isten ajánlott neki. Tehát én úgy gondolom, hogy ennek az igazságáról nagyon sokat lehet elgondolkodni. Isten az életünkben sokszor kíván tőlünk látható állásfoglás. És ez mindig is így volt. Tehát ez nem korlátozódik korra vagy időszakra. Hát csak úgy futtassuk végig a gondolatainkban, hogy Isten hányszor kérte azt, hogy látható módon tegyenek tanúságot mellette, hogy én most az Istennel vagyok. Hát az első nagy ítélet, ami jött a földre, ugye az özönvíz, ott is Isten látható formában kért megnyilatkozást, és ott egy ember elkezdett egy bárkát ácsolni, ami azt hiszem, hogy a világtörténelem egyik legnagyobb dolga volt, hogy egy család, meg egy nyilván mások bevonásával, de egy szűk rétege az emberiségnek elkezd egy óriási bárkát létrehozni, és akkor abba belemegy az a pár ember, aki látható formában meg akarta erősíteni az Istennel való szövetségét, és annak a bárkának bizony az ajtaja bezáródott, és csak az a 8 ember, aki benn volt, az érte túl az özönvizet. Vagy ha megyünk tovább, az egyiptomi 10 csapással gondoljunk. Isten kérte azt, hogy igenis a bárány vérével kenjék meg az ajtófélfát és a szemöldökfát. Pedig Isten nagyon jól tudta, hogy kik vannak ott a családokban, kik azok a hívő emberek, akik elkerülik az ítéletet, de az Isten kérte, hogy látható formában tegyenek bizonyságot. Azt látjuk a mai esténk során, hogy amikor Isten látható formában kér valamit, az soha nem öncélú, az soha nem valami ceremónia igényt elégít ki, hanem amikor ő azt kéri, hogy az ember mondjon ki valamit, vagy cselekedjen meg valamit, az legfőképpen nekünk a legjobb. Mert csak vizsgáljuk meg magunkat, hogy amit már kimondunk az életben, vagy amit megcselekszünk az életben, aznak egészen más a súlya, mint annak, amit csak úgy elgondolunk, csak úgy rebesgetünk magunkban, csak úgy belül határozunk el. Amit az ember külsőképpen is láthatóvá, megfoghatóvá tesz, az önmagára háramlik vissza óriási erővel. Szóval az bennünket erősít meg, hogy igen, én az életben eljutottam egy ilyen döntésig, egy ilyen választásig. Maga Jézus Krisztus tehát, amikor megkeresztelkedett, neki ugye nem lett volna szüksége keresztségre. Neki nem volt bűne. Majd látjuk, hogy mi a keresztségnek a pontos értelme. Még a szóról hadd mondjam azt, hogy ne nevezzük ezt keresztelőnek például. Ez egy félreértés. Vagy keresztelkedésnek. Ennek van egy szép magyar kifejezés, ez keresztség. Ez keresztség. Ugye az egyház történetben a 4. századtól elterjedt a csecsemő keresztség, amit aztán keresztelkedőnek neveztek, és így egy kicsit összemontírozódott ez a két fogalom, de majd erre is ki fogok térni, hogy ami a 4. századtól fogva elterjedt, ennek van-e létjogosultsága, vagy a kettőnek együtt, egymás mellett van-e létjogosultsága. De minden esetre most a kiindulási pontunk Márti evangélium a 3. fejezete, amikor Jézus a maga keresztségével bizonyossá tette azt, hogy ez egy igazság. Szóval az életünkben van egy választóvonal. Amikor eljutottunk ide, és Isten el tudott idáig vezetni, és valóban a megtérés belülről végbe ment, és ezt kívülről is megpecsételtük, azután egy új élet kell, hogy kezdődjék. Maga Jézus Krisztus ugyanennek az evangéliumnak a 28. fejezet 19. 20. versében ezt aztán parancsolattá is tette. Ez nem meglepő, mert hát amit Jézus maga megtett, és azt mondta, hogy ennek így illik, hogy minden igazságot betöltsünk, az nyilvánvaló, hogy ő parancsolattá is tette, a nagy missziós parancs van fenn a táblán, ez a Máté 28:19-20, amiben Jézus azt mondta, hogy menjetek el széles e világra, kereszteljetek meg minden népet, tanítsátok meg mindazokra a parancsatokra, ugye két változatban maradt fenn, ez még Márk 13. fejezetében is benne van. Ez a kereszteljetek meg, ez a baptizó ige szó szerint ennyit jelent, hogy merítsetek alá. Tehát itt is benne van, ha szó szerint fordítanánk a nagy missziós parancsot, hogy menjetek el széles e világra, és merítsetek alá mindenkit, aki megtért, aki szeretne az én utaimon járni. A római levél 6. fejezetében az első 13 verset azért kell, hogy felolvassam, mert Pál apostol egyedülálló fejtegetését adja annak, hogy tulajdonképpen mit is fejez ki a keresztség. Itt látjuk, hogy ez mennyire nem öncélú dolog, hogy mit jelent az, hogy valaki a vízbe lép, valakit megkeresztenek, tehát alámerítenek, és újra feljön a vízből. Ennek van 4-5 olyan fontos tanítása, amit a Pál a római levél 6. fejezetében tárgyal. Ez egy bizonyos gondolatmeneten belül elemezhető, kielégítően, de most nekünk erre nincs lehetőségünk. Ugye a római levelet mi tanítjuk a főiskolánkon fél évig, erről van jegyzet, vannak kazetták, ezt meg lehet hallgatni. Én a római levél 6. fejezetében csak így kiemelek bizonyos részeket, például a 3. verstől kezdem a felolvasást. Avagy nem tudjátok-e, hogy akik megkeresztelkedtünk Krisztus Jézusba, az ő halálába keresztelkedtünk meg? Eltemettettünk azért ővele együtt a keresztség által a halálba. Ez az első dolog, amit Pál kiemel, hogy ez az egyszerű szertartás tényleg egy igazság. Ez azt az igazságot akarja kifejezni, hogy aki felnőttként megkeresztelkedik, az a Krisztus halálába keresztelkedik meg. Ez mit jelent? Krisztus halálát miért kellett Jézusnak meghalnia? Mi volt az oka Krisztus halálának? Ugye Krisztus maga nem követett el bűnt, tehát ő nem azért halt meg, mert a bűnei természetes következmény kellett, hogy elszenvedje. Krisztus halálának az volt az oka, hogy ő a mi bűneinket vette magára, tehát a Krisztus áldozati halála a mi bűneinkért felajánlott engesztelés volt. Tehát tulajdonképpen az, hogy a halál oka a bűn, és Jézus halálának oka a bűn, ha nem következett volna be a bűneset, vagy nem követnénk el bűnöket, Jézusnak nem kellett volna eljönnie és így meghalnia. Ezt egy keresztény úgy tudatosítja, hogy a keresztség által az történik, hogy én meg akarok halni annak, ami a Krisztus halálát eredményezte. Tehát én a bűnnek meg akarok halni. Eddig az én életemben akár akartam, akár nem, a bűn volt, az önzés volt az irányító. Most, hogy megismertem Jézus életét és áldozatát, most, hogy látom, hogy mi a bűn, most én a Jézus halálába keresztelkedem meg, és el akarom temetni az eddigi életemet a vízben, a hullámok között, mert rájöttem arra, hogy a halálnak az oka a bűn, és én a bűnnel való kapcsolatomban egészen más utat akarok járni. Én fel akarom venni a küzdelmet a bűnnel szemben, Krisztus segítségével. Ez a keresztségnek az első nagy tanulsága. Így folytatja a 4. versben, hogy amiképpen feltámasztatott Krisztus a halálból az atyának dicsősége által, azonképpen mi is új életben járjunk. Ez a keresztségnek a második értelme, egy új életben járás. Tehát meghalni a bűnnek, ez az első értelem, de meghalni a bűnnek persze már csak azt tud, aki tudja, hogy mi az Isten törvénye, tudja, hogy mi a bűn. Ugye meghalni a bűnnek csak azt tud, aki előtt ismeretes már a bűn, meg a saját bűnei. Tehát a keresztségig egy út vezet el. De miután az ember ezt elhatározta, hogy meg akar halni a bűnnek, azt is el akarja az ember határozni, hogy most Krisztussal együtt egy új életben akar járni. És Krisztus élete milyen élet volt? Bűntelen élet volt. Tehát Krisztusnak magának semmilyen bűne nem volt, hogy előbb is említettem, ő a mi bűneinkért halt meg. Tehát Jézus azért jött el erre a földre, hogy megmutassa nekünk, hogy lehet egy bűnt legyőző életben élni, nem kell megadnunk magunkat a bűnöknek. Figyeljük meg a gondolatmenet folytatását, mert ha az ő halálának hasonlatossága szerint vele egyé lettünk, bizonyára feltámadásai szerint is azok leszünk. Tudván azt, hogy a mi óemberünk ővele megfeszítetett, hogy megerőtelenüljön a bűnnek teste, hogy ezután ne szolgáljunk a bűnnek. Én magam ezt a 6. verset tartom itt a gondolatmenet egyik fő kijelentésének, mert itt olyan hallatlanul pontosan fogalmaz Pál apostol. Azt mondja, hogy ha mi meghalunk a bűnnek, és fel akarunk támadni Krisztussal egy új életre, akkor valaminek a tapasztalata miénk lesz, és ez pedig az, hogy megerőtelenül a bűnnek teste. Ez egy döbbenetes bibliai kifejezés. Előbb azt mondtam, hogy Jézus nem követett el bűnt. Jézus bűntelen volt. De ugye nem szándékkal nem azt ejtettem így ki a számon, hogy mi is tudunk ugyanolyan bűntelenek lenni, mint amilyen Jézus volt. Én azt mondtam, hogy bűnt legyőző életre tud Jézus erőt adni. És ezt azért mondtam, mert itt a 6. versben pontosan ezt mondja Pál apostol, hogy megerőtelenül a bűnnek teste, hogy ezután ne szolgáljunk a bűnnek. Tehát itt szeretnék rámutatni arra, hogy ha valakinek például problémája ez, mert sokaknak problémája, hogy ha ő egy élet küzdelmével eljutott erre a felismerésre, hogy ő Krisztus követője lesz, és ő megkeresztelkedik, és őszinte hívő emberek nagyon sokat várnak ettől, tehát a keresztségtől, és joggal is várnak sokat. És utána a keresztségnek az alkalma után eltelnek a napok, a hetek, a hónapok, és hát újra bizonyos fogyatékosságot lát magában ez az ember, aki mondom, hogy a szíve teljességével, őszintességével akarja az Istent követni, és akkor látja, hogy most haragos lett megint, vagy most meggondolatlanul beszélt, és akkor visszaemlékezik arra, hogy én meghaltam a bűnnek, hát én elhatároztam azt, hogy meghalok a bűnnek. Én Krisztussal együtt egy más életet akarok élni. Hogy megint belekeveredtem olyan bűnökbe, amikbe régen is benn voltam. És erre mondja a 6. vers, hogy egy megtért, megkeresztelkedett embernél a bűnös természet nem hal meg. Ugye, mi az, ami meghal? A belül, a szándékunk. Ugye, a kettőt különböztessük meg. A bűnös természetünk, a gyenge természetünk, ameddig élünk, az bennünket végigkísér. Tehát az ott van. Állandóan felpiszkálható a természetünk, állandóan bűnre csábítható. De aminek meg kell halni a bűnnek, az a gondolkodásba kell, hogy lejátszódjék, hogy én a bűnnel kompromisszumot nem kötök. Ott halál. Tehát a belső gondolkozásba, hogy én a bűnömet mentegessem, vagy hogy kimagyarázzam, tehát ez nem keresztény élet. Egy igazán őszinte keresztény belül meghal a bűnnek. Tehát a gondolkodásában azt mondja, én tudom, hogy a bűn az egy életpusztító dolog, én a bűnnel együtt élni nem akarok. A belső emberben, ahogy mondja a Szentírás, a bűnnek meg kell halni. Ha meghalunk a gondolkodásunkban, a belső emberünkben a bűnnek, akkor fog a megerőtelenülni a bűnnek teste. Tehát nem mondja azt, hogy meghal a bűnnek teste. Tehát senki olyan életet ne képzeljen el magának, hogy mondja, a keresztség után bűntelen lesz. Ugye sokszor fenyegetett az egyház történelem során, például anabaptisták, baptisták, más igazán őszinte keresztény mozgalmak követői a 16. századtól fogva, miután feljött ez a bibliai tanítás, és gyakorolták, és őszintén hitték, hogy megkeresztelkedem, más ember leszek, nem fogok elkövetni bűnt. Most már Krisztusé vagyok, Krisztus nem enged bűnbe esnem. Biblia ezzel szemben azt mondja, hogy belül a gondolkodásba teljesen meg kell halni a bűnnek, a hitemben nem egyezkedhetem a bűnnel, de ez nem annyit jelent, hogy a külső életemben is tökéletesen bűntelen lennék, hiszen most kezdődik el egy nagy küzdelem, a legnagyobb küzdelem, ami csak itt a világ történelemben lehetséges, és ez pedig a belső emberünk küzdelme a bűnnel szemben. A belső emberünk folyamatos harca, küzdelme a bűnnel szemben, ami odáig vezet, hogy megerőtelenül a bűnnek teste. Vagyis a bűnös természet, a bűnös kívánságok továbbra is megmaradnak az emberben, de hogyha erős a belső ember, ezeket le tudjuk győzni. Ez az evangélium. Ezt már többször idéztük, én is többször elmondtam itt a mi sorozatunk keretében. Az evangélium nem az, hogy itt a földi életünkben teljesen megszabadulhatunk a bűntől. Az evangélium az, hogy a bűnt le tudjuk győzni. Ugye majd ezzel kapcsolatban vissza lehet kérdezni a Biblia körünk ugyanis ilyen jellegű. Tehát itt csak jelzem azt, hogy mennyire pontos a Biblia megfogalmazása itt a hatodik versben, hogy megerőtlenüljön a bűnnek teste, hogy ezután ne szolgáljunk a bűnnek. Tehát igazán ki lehet mondani azt, hogy ha egy nem hívő ember bűnt követel, és egy hívő ember bűnt követel, és mondjuk ha ugyanaz a két esetben a bűn, külső ember számára ugyanaz a bűn, mégis óriási különbség van a kettő között. Mert egy nem hívő ember sajnos még nem tudja mi az, hogy bűn, még teszi a bűnt, még szolgál a bűnnek. Egy hívő ember is elkövethet bűnt, külső látszat szerint ugyanaz a bűn, mint egy másiknál, sőt van, amikor még nagyobbnak is látszik, de belül a szándék felől egészen más helyzet, mert ő nem úgy követel bűnt, hogy mondjuk tudatosan, vagy a bűnnek akarván szolgálni, hanem ő mondjuk nem odafigyelve, vagy nem kellőképp komolyan véve az erkölcsi küzdelem törvényszerűségeit. Tehát óriási a különbség, hogy ki milyen szándékkal tesz valamit. Ameddig nem ismerjük Istent, ameddig nem jutunk el a megtérésig, a keresztségig, addig tulajdonképpen bűnt elég sokszor elkövetünk, és nem is csinálunk belőle olyan nagy problémát. Ugye, akkor, amikor eljutunk a megtérésig és a keresztségig, utána már a bűn rögtön fáj és sajog, ahogy elköveti az ember, és az ember rögtön Istenhez fordul, ez is mutatja azt, hogy egy igazán őszinte hívő embernél nem áll fenn az, hogy szolgálna a bűnnek. Csak egyetlen egy példára hadd hivatkozzam, a Bibliából jól ismert példa, és nagyon súlyos bűnről van szó, ugye Dávidnak a súlyos bűn, amikor elköveti a Betsábéval. Egyrészt házasságtörés, aztán meg gyilkosság is úriást a férjét elteszi lábáról. És amikor Isten küldi hozzá a prófétát, Nátánt, hogy mondjon el előtte egy példázatot, ugye milyen kegyelmes volt az Isten, és Nátán is milyen, hogy mondjam, igaz módon jelentette meg azt a példázatot, amikor utazó vendégről beszélt a példázatban. Ugye? A példázat szerint ugye egy emberhez jött egy utazó vendég, egy gazdag emberhez, és nem vágatott le az állatai közül, hanem elvette a szegény ember egyetlen egy báránykáját. Tehát itt ez az utazó vendég kijelentés, hogy ezt nyugodtan átvihetnénk a mi életünkre is, egy hívő ember életében a bűn csak utazó vendég lehet. Nem egy szállást vett oda be kvártéozott valaki, aki ott állandóan teszi a dolgát. Tehát egy hívő ember nem szolgál a bűnnek. Ez nem kisebbíti egy hívő ember bűnét, mert annál inkább kell figyelni egy hívő embernek erre, miután felismerte, hogy mit követett el, hiszen ebben nem lehet megmaradni, ugye erről beszél majd a Római Levél 7. és 8. fejezete. Itt azonban arra hívnám fel harmadszor a figyelmet, hogy a megtéréssel és a keresztséggel tulajdonképpen a belső világa kitisztul az embernek, a belső világában alapelvileg látja, hogy ez igaz, ez bűn, ez igazság, ez hamiság, meghal a bűnnek, és ennek következtében, hogyha ez gyakorolja, akkor folyamatosan erőtelenül meg a bűnnek a teste, de ez a kifejezés maradjon meg bennünk, hogy megerőtlenül a bűnnek teste. A bűnnek teste nem hal meg. A bűnnek teste akkor hal meg, amikor Jézus majd eljön másodszor, és újjáteremti az embert, a hívő embert. Arra mondja a Filippi levélben Pál apostol, hogy újjáteremti a mi nyomorúságos természetünket, mert a mi nyomorúságos természetünkben mindig megmaradnak azok a csírák, amelyek tulajdonképpen a bűnnek az okozói. Ezután Pál apostol a negyedik dolgot mondja ki. Hogyha pedig meghaltunk Krisztussal, hisszük, hogy élünk is ő vele. Tudván, hogy a Krisztus, aki feltámadott a halálból, többé meg nem hal, a halál többé rajta nem uralkodik. Mert hogy meghalt, a bűnnek halt meg egyszer, hogy pedig él, az Istennek él. Ezenképpen gondoljátok ti is, hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek az Istennek, a mi Urunk Jézus Krisztusban. Ne uralkodjék tehát a bűn a ti halandó testetekben, hogy engedjetek néki az ő kívánságaiban. És itt a negyedik dolog, hogy egy megtért és megkeresztelkedett ember, ha ez őszinte volt a megtérés, és őszinte a hívő ember élete, nem uralkodhatik az életében a bűn. Tehát ha olyan hívő embereket látunk, hogy nem tudom, huzamosabb ideig például bizonyos bűnökben vannak, Tehát uralkodik rajtuk a bűn. Ott vagy az a helyzet, hogy nem volt őszinte a megtérése, vagy az a helyzet, hogy szem elől tévesztette ezt a törvényszerűséget, és megtérése után kikerült ebből az állapotból, és visszajutott az azelőtti állapotába, egy hívő ember életében nem uralkodhat a bűn. Tehát olyan van egy hívő ember életéből, és belesodródik a bűnbe, figyelmetlenségből rosszat csinál. De nagyon gyorsan ki kell, hogy emelkedjék ebből a helyzetből, mert ha nem, vagy nem volt igaz a megtérése, vagy ha igaz volt a megtérése, akkor az igazi keresztény küzdelemben, annak a vállalásában van súlyos fogyatékosság, és megtérésre van szüksége, hogy ezt visszaszerezze. És ezután mondja a 13. verstől, hogy se ne szánjátok oda a ti tagjaitokat hamisságnak fegyvereire a bűnnek, hanem szánjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek, és a ti tagjaitokat igazságnak fegyvereire az Istennek. Mert a bűn ti rajtatok nem uralkodik, mert nem vagytok törvény alatt, hanem kegyelem alatt. Nem olvasom tovább a gondolatmenet, megy tovább. Itt megint a kulcskifejezés ötödször, hogy hova szánja oda magát az ember. Ez a kérdés az életben. Ameddig nem jutottunk el a megtérésig és a keresztségig, addig természetesen szántuk oda magunkat az önzés dolgainak. Miután bekövetkezett a megváltozás az életünkben, tudatosan egy másik törvénynek, egy másik igazságnak kell odaszánnunk magunkat, nem gonoszság fegyvereiről a bűnnek, hanem igazság fegyveréül az Istennek. Tehát nem tudom, hogy így gyorsan végig tekintve ilyen súlyos, mély igen, ezt az öt dolgot, hogy megjegyezzük. Az első, hogy meghalni a bűnnek, ugye a belső emberünkben, meghalni a bűnnek, feltámadni egy új életre a Krisztussal, ugye, tehát alámerül valaki a víz alá, utána feljön a vízből, tehát ez nem egy, hogy mondjam, egy ilyen megfoghatatlan cselekmény, szóval mondani, ez nem ceremónia, ez igazság. Most látjuk az igazságot, így felbontva, színeire felbontva, amit Jézus így mondott, hogy illik nekünk minden igazságot betöltenünk, tehát meghalni a bűnnek, feltámadni egy új életre, ezáltal megerőtelenül a bűnnek teste, ezáltal a természetünk késztetései fölött győzelmet kell alatnunk. Nem uralkodhat rajtunk a természetünk, tehát egy hívő emberen nem uralkodhatnak az ösztönei, az indulatai, a szokásai, a rossz kívánságai. Tehát ez a keresség után Isten ezt ígéri, tehát erre el lehet jutni. És befejezésül pedig, hogyha az ember ebbe előre halad, ugye a keressége után ezen a folyamaton, akkor az ember mind tökéletesebben szánja oda magát, ugye az igazság követésére, tehát a keresség után egy folyamatos fejlődés és megerősödés a keresztény embernek az életpályája. Ez egy óriási horderejű dolog, sajnos én csak röviden, tehát az előadás felét tudnám erre szánni, de azt még itt a kerességnél szóba kell hoznom, hogy, és ez most csak a magán véleményem, hogy én úgy látom, hogy amikor a kerességnek ez a bibliai tanítása elkezdett veszendőbe menni, tulajdonképpen ez okozta a kereszténység alapjainak az alámosását. Ugye a kereszténység nem más, a bibliai kereszténység nem más, mint az az evangélium, hogy mi itt a Földön emberek megváltozhatunk, megtérhetünk. Isten ezt látható formába szeretné meg is pecsételni, szövetséges társunk akar lenni a bűnnel való küzdelemben, tehát Isten egy személyes szövetséget ajánl. Abban a pillanatban, amikor ezt a tanítást elkezdik félretenni, háttérbe szorítani, megváltoztatni, kiesik az, hogy Isten személyesen akar minden egyes ember szövetséges társa lenni, kiesik az, hogy meghalhatunk a bűnnek, föltámadhatunk egy új életre, kiesik az egész megtérés, megszentelődés. Sajnos ez a kereszténység 4. századában ez a folyamat elindult, és tulajdonképpen 1000 év alatt szinte semmit nem hagyott a keresztény üzenetből. Ezért közöltük Luther Márton híres szavait az Alapvető Bibliai Tanítások Kt.-ja című könyvünkben, hogy amikor Luther meghirdette a reformációt 1517-ben, 1521-ben a következőképpen nyilatkozott a keresztségről. És egy nagyon fontos nyilatkozata Luthernek, a könyv 115. lapján olvasható. A mű, amiből idézünk, az a Luthernek a Postilla című műve, 1521-ben jelent meg, és annak az egyik részete a Máté 8.1.13-hoz való magyarázatból való ez a kis szövegrészet. Azt mondja Luther, a keresség senkinek sem segít, nem is részesülhet benne más, csak aki saját magáért hisz, és saját hite nélkül senkit sem szabad megkeresztelni. Ha pedig nem tudjuk bebizonyítani, hogy a fiatal gyermekek képesek maguk is hinni, és hogy van saját hitük, akkor az én hűséges tanácsom és ítéletem az, hogy egyenesen álljunk el a csecsemő kerességtől minél előbb, annál jobb, s ne merészelkedjünk többé egy gyermeket sem megkeresztelni, hogy ilyen balgassággal és szemfényvesztéssel, melynek nincsen semmi sem mögötte, Istennek felmagasztalt méltóságát gúnyoljuk és káromoljuk. Luther itt nagyon elevenen a lényegre tapintott, csak kár, hogy ahogy tovább folytatódott a reformáció, ez a kérdés lekerült a napirendről. Luther meghalt, elkészültek a káték, és ott már nem élezték ki ennyire a dolgot, hogy most vagy visszatérünk a Bibliához, vagy nem. De például Luthernak egyik harcostársa Zwingli, tehát aki a svájci helvét reformációban érdekelt, a következőt mondta, semmi sem aggaszt annyira, mint az, hogy gyermekeket kell keresztelnem, mert tudom, hogy ezt nem lenne szabad megtennem. Tehát ezt a reformátorok világosan látták, pedig hangsúlyozom, 1000 évig volt már gyakorlatban a helytelen szokás. Tehát a 4. századtól a 15. századig több mint 1000 év van, 16. századig, és tulajdonképpen ez alatt, az 1000 év alatt a felnőtt keresztséget teljesen kiszorították az egyházi gyakorlatból, a koptoknál maradt meg, az örményeknél maradt meg, néhány Bibliához hű csoportoknál, mint a valdenseknél, másoknál, de a nagy egyházi gyakorlatban bevezették a csecsemőkerességet, és amivel a csecsemőkerességet tulajdonképpen megindokolták, az talán még rettenetesebb volt. Na ugye, hogy egy másik szertartást vezetnek be, ez annyit jelent, hogy egy másik igazságot akarnak bevezetni az Isten igazsága a helyett, de amivel megindokolták, talán egy Biblia verset hadd írjak fel, amit érdemes megjegyeznünk, mert a Bibliának egyik leginkább eltorzított verse lett a Római Levél 5. fejezet 12. verse. A torzítás olyannyira elment, hogy a csecsemő keresség érdekében ezt a verset helytelenül is kezdték fordítani. Ugye a vers így hangzik a mi Bibliánkban, hogy ahogy egy ember által jött a világba a bűn, és a bűn által a halál, és így a halál mindenkire elhatott, mivel hogy mindenki vétkezett. Így hangzik a vers. Ezt a középkorban csak egy szónak az eltorzításával, a mivel szó helyett azt tették, hogy akiben. Tehát így fordították, hogy ahogy egy ember által jött a világra a bűn, és a bűn által a halál, és a halál mindenkire elhatott, akiben, tudnék, Ádám és Évában mindenki vétkezett. Úgy igyekeztek feltüntetni a dolgot, hogy azért van szükség csecsemőkerességre, mert ahogy egy ember a világra jön, Isten már az Ádám és Éva vétkéért kárhoztatja azt a világra jött gyereket. Mondván, hogy te már részesültél abból a bűnből, mert embernek születtél, és hogyha Ádám és Éva vétkezett, te, mint ember, részes vagy az Ádám és Éva vétkezéséből. Ugye ez a híres áteredő, vagy eredendő bűntana. Ugye, amit a középkorban a 4.-5. század fordulóján Augustinus Szent Ágoston vezetett be, mondván, hogy aki a világra jön, az már Isten előtt el is kárhozik, hogyha itt valamit nem teszünk vele. Hát a csecsemő keresség, ez az üdvös dolog, amit lehet tenni egy emberrel, hogy a csecsemő keresség mossa le a bűnnek a szennyét és a terhét. Nos, persze ez több szempontból is tarthatatlan felfogás, mert egyrészt olyan szempontból, hogy a Biblia szerint a bűne egy gyermek, egy csecsemőnek nincsen. Másrészt egy bűnt, ami belső dolog, nem lehet külsőképpen lemosni. Szóval akárhonnan vesszük elő ezt a dolgot, mindenütt lyukas a gondolatmenet, de ezt nagy tömegekkel, akik hát a Római Birodalmon belül nagy tömegeket tettek keresztényé, tulajdonképpen bele kellett születni a Római Birodalomba, az állam is egyház összefonódott, a gyerekeket megkeresztelték, és egy olyan szent szokásnak minősült, ami, ami hát csak egy ilyen forrongó és lázongó reformátornak, és őnek is csak 1521-ben, mert aztán utána Luther 25 évig hallgat erről a kérdésről. Úgy gondolt, hogy nem érdemes kiélezni talán ezt a kérdést, nem tudott tovább lépni ebben a dologban. Ugye az anabaptisták és később a baptisták, ugye a nevük is mutatja, már a 16. században rögtön léptek tovább, tehát ők már felnőtteket kereszteltek. Erről én csak ennyit szeretnék elmondani, hogy a kereszténység történelmében nagyon sok torzulás volt, de a torzulások közül talán ez az egyik legnagyobb, mert hogy mondjam, azt a tanítást, hogy Isten személyesen gondot viselő Isten, Isten mindenkinek szövetséget ajánl. Ezt mindenki elfogadhatja, mindenki járhat az Isten útján személyesen. Ezt a tanítást teljesen elmosta, és az Isten hitet ez alapjaiban rendítette meg. Nem csoda, hogy a kereszténység történetében a másik ehhez kapcsolódó szertartás is súlyos károkat szenvedett, és ez az úrvacsora. Azt hiszem, hogy egy olyan ember, aki közelít a kereszténységhez, bármilyen más vallás felől, vagy itt Európában a kereszténységen belül, talán a legtöbbet ezekről a vitákról hallott, hogy kicsit így elbagatelizálva a dolgot, hogy mi értelme volt ennek a sok vitának, egyik euharisztiának mondta, a másik úrvacsorának mondta, katolikusok ennek mondják, a protestánsok annak mondják, hát micsoda lényegtelen dolgokról ment itt a vita évszázadokon keresztül. Ha a Biblia szerint gondoljuk végig a dolgot, akkor ez nem lényegtelen kérdés. Sőt, mondhatnám, ez a legfontosabb kérdés. Mert hogyha a keresztség annak a kifejeződése, hogy megváltozott a bűnhöz való viszonyom az Isten megismerése által, akkor az úrvacsora annak a kifejezése, hogy miután megváltozott a bűnhöz való viszonyom, és nem akarok bűnt elkövetni, nem akarok önző lenni, Krisztussal együtt akarok élni, de a kerességem után is elkövetek bűnöket, hát senki nem mondhat ilyesmit, hogy ő nem követett el bűnt, hogy a keressége után, akkor ez a legalapvetőbb bibliai tanítások kérdése, hogy Jézus maga gondoskodott egy másik cselekményről is, egy másik ünnepélyes alkalomról is, amikor a megtört szövetséget, mert ha keresség, szövetségkötés. A szövetségkötés után, ha méltatlanok vagyunk Istenhez, és hát elkövetünk bűnöket, ezzel tulajdonképpen a magunk részéről megtörjük, vagy felbontjuk ezt a szövetséget. Maga Jézus gondoskodott arról, hogy legyen egy újabb lehetőség, hogy mindig helyre lehessen állítani ezt a szövetséget. Újra hangsúlyozom a vezérszólamot, hogy Isten ragaszkodik ahhoz, hogy ezt az ember önmaga előtt is fogható módon, mások előtt is fogható módon tanúsítsa. Ahogy a keresztség az egy nyilvános cselekmény, ugyanúgy az úrvacsora is egy olyan nyilvános megerősítés annak, hogy én elismerem, hogy Krisztus hűséges volt, én nem voltam hűséges, de én felülbírálom önmagamat, és szeretnék újra Krisztushoz visszatalálni. Ezért ennek az úrvacsorának a megörökítése több helyütt is megvan a Bibliában. Azért írtam az első helyre az első Korintusi Levél 11. fejezetéből a 23-tól a 30. versekig tartó részt. Pál apostol ugye nem vett részt ugye az első úrvacsorában, ő csak a tanítványoktól kapta és vette, de gyönyörű szépen fejti ki ennek az értelmét. Talán hadd olvassam is fel, mert a legfontosabb igehely talán ez az úrvacsorával kapcsolatban, az úrvacsora leglényegibb részével kapcsolatban. Tehát az 1 Korintus 11.23-tól. Mert én az Úrtól vettem, amit néktek előtökbe is adtam, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, melyen elárultatott, vette a kenyeret, és hálákat adván megtörte, és ezt mondta, vegyétek, egyétek, ez az én testem, mely ti érettetek, megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlatosképpen a pohárt is vette, minek utána vacsorált volna, ezt mondván. E pohár amaz új testamentum az én vérem által. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret és isszátok-e pohárt, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljövend. Azért, aki méltatlanul eszi-e kenyeret, vagy issza az Úrnak poharát, vétkezik az Úr teste és vér ellen. Próbálja meg azért az ember magát, és úgy egyék abból a kenyérből, és úgy egyék abból a pohárból. Mert aki méltatlanul eszik és iszik, ítéletet eszik és iszik magának, mivel hogy nem becsüli meg az Úrnak testét. Ezért van ti köztetek sok erőtelen és beteg, és alusznak sokan. Ebből az utolsó versből hadd közelítsem meg az egésznek az értelmét, mert nyilván Pál egy gondolatmenetbe szövi bele az úrvacsora tanítását, és levonja a következtetés, hogy aki nem veszi komolyan az úrvacsorát, azért van egy gyülekezetben sok erőtelen, beteg, és alusznak sokan. Tehát magyarán azt mondja Pál, hogy az rendben van, hogy van egy keresztény közösség. De hogy egy keresztény közösségnek milyen a minősége, milyen az állapot, ez a legfontosabb, nem? Nem az a legfontosabb, hogy valahol ki van írva, hogy most itt egy keresztény közösség van. Az a nagy kérdés, hogy itt valódi keresztények élnek-e. Nagyon sok helyütt csak alvó, vagy beteg, vagy gyenge és erőtelen keresztények vannak. Minek a következménye az, hogy ilyen keresztények vannak? Az, hogy nem veszik komolyan a bűnnel szembeni küzdelmet. Úgy gondolják például, hogy ők már megismerték az Istent, ők már megkeresztelkedtek, ők már egy közösségnek a tagjai, és nem veszik komolyan azt, hogy Isten nem azért váltotta meg őket, hogy elmondhassák sokszor a mellüket verve, hogy ők milyen közösségnek a tagjai. Isten azért váltotta meg őket a bűnből, hogy elkezdhessék az őszinte küzdelmet a jóért és a bűnnel szemben, hogy teljesen más embereké tudja őket formálni az Isten. Tehát ez a lényege a keresztény életnek, nem? A keresztény élet tulajdonképpen azt mutatja be, hogy egykor éltünk Istennel szemben, és vagy tudva, nem tudva, de tettük a rosszat, az önzés dolgait. Most miután megismertük az Istent, és elfogadtuk Krisztus szövetségesi jobbját, most én tudatosan akarom a jót tenni, és tudatosan akarok küzdeni a rosszal szembe. Hát, hogyha ez hiányzik egy keresztény életből, akkor hiába megkeresztelt az a valaki, hiába tartozik egy közösséghez, és maga a közösség is hiába való, ha nem ilyen emberek vannak abban a közösségben. Tehát nem tudom, hogy látszik-e, hogy ez a kereszténység élete vagy halála, hogy komolyan vesszük ezeket a szertartásokat, amelyek igazságok, és amelyeket Isten ünnepélyes formában hozott a tudomásunkra. Maga az úrvacsorának ez az ünnepélyes úgynevezett szereztetési igékkel való beiktatása. A Máté Evangélium a 26. fejezet 26. és 30. versében van, ezt idézi vissza Pál is, és a teljes úrvacsora viszont a kiegészítő evangéliumban, a János Evangélium a 13. fejezetében az első 17 versben található. Az úrvacsorának ugyanis két része van. Erről nem szabad elfelejtkezni. A János evangéliuma közli az első részt, és a szinoptikusok a második részt. Jézus, amikor megérkezett az utolsó vacsora termébe, és mindenki várta azt, hogy ki fogja felvenni a tálat, és ki fogja megmosni a tanítványoknak a lábát, mert erre senki nem volt ott, mert a szolgák már hazamentek, tehát Jézus a tanítványaival csak úgy magában érkezett meg a terembe, akkor Jézus vette fel a tálat, és vett kendőt, és mindenik tanítványának megmosta a lábait. A János Evangélium a 13. fejezetében, ennél a cselekménynél ugyanolyan szereztetési igék találhatók, mint magának az úrvacsora második részének az előírásánál. Tehát olvasnám is, hogy amikor Jézus mossa a tanítványok lábait, és Péter tiltakozik, aztán végül is Jézus megmoshatja az ő lábát is, akkor Jézus ilyen kijelentéseket tesz, például János 13.15-ben. Mert példát adtam néktek, hogy amiképpen én cselekedtem veletek, ti is aképpen cselekedjetek. Tehát Jézus itt ugyanazt mondja, hogy amiképpen én cselekedtem, ti is aképpen cselekedjétek. Mondja a 17. versben, ha tudjátok ezeket, boldogok lesztek, ha cselekszitek ezeket. Tehát Jézus itt kizárja azt a felfogást, hogy tulajdonképpen itt csak egy jelképes dologról van szó, hogy mielőtt az úrvacsorai jegyekhez térhetnének a tanítványok, azelőtt hát egy ilyen cselekménnyel ő egy jelképes tanítást akar adni, hogy meg kell azelőtt az embernek magát tisztítania. Jézus világosan mondja, hogy cselekedjétek ezeket. Én azért mondtam, hogy cselekedjétek ezeket. Megjegyzem különben, majd erre is vissza lehet kérdezni, hogy a keresztény egyház történelemben ugye az első 4 században nem volt vita. A 4. századig ilyen viták nem voltak. De amikor a reformáció elindult, és a protestáns egyházak nem állították vissza ezt a cselekményt, úgy szintén nem állították vissza, mint a felnőtt keresztséget. Voltak például katolikus törekvések, például a franciaországi Berül alapította oratóriánus rend a 17. században minden húsvétkor mindenkinek megmosták a lábát például. Aztán bevezették, hogy más alkalommal is, sőt, hogy más nem mondjak, a római pápa is ezt szó szerint veszi, mert minden évben egy embernek, de megmossa a lábát. Ugye? Tehát egy római szegényhez, vagy nem tudom, hogy szól ez az előírás, hiszem hamvazó szerdán, vagy a virágvasárnap, ugye a római pápa maga is ezt gyakorolja manuálisan, hogy megmossa az illető lábát. Tehát ilyen szempontból vita nem volt, csak később azt mondták, hogy amikor már olyan sokan voltak az emberek a templomokban, hogy ezt nem lehet keresztül vinni, ezt nem lehet megvalósítani, ez igaz is, csak hát az a nagy kérdés, hogy hol van ez a Bibliában, hogy legyen 500 vagy 1000 ember egy helyen, és tulajdonképpen semmiféle közösség ne legyen, mert hát lehetetlen is ennyi ember között a közösség. Tehát Jézus ezzel a cselekményével azt mutatta meg, hogy egy keresztény közösségben, ha az úrvacsora alkalma eljön, akkor a keresztény közösségben történjék meg a lábmosás is, mert Jézus erre példát mutatott. Jézus ezt szereztetési igékkel alátámasztotta, vagyis, hogy a keresztények azt gyakorolják, és legyen előttük az, hogy egymásért, egymás szolgálatáért mindent tegyenek meg. Ez nyilván, hogy ennek a cselekménynek hatalmas tartalma van, jelképes tartalma is van. A jelképes tartalma például azt fejezi ki, hogy aki előtt én le tudok térdelni, és meg tudom mosni a lábait, hogy azt tudatosítsam magamban, de az embernek kellenek az ilyen gyakorlati és hát végbeviendő dolgok, tudatosítsam magamban, hogy én a másik emberért mindenre kész vagyok. Ha nekem valaki testvérem, hittestvérem egy közösségben, akkor azért az emberért mindent tegyek meg, hogy az az ember ugyanúgy üdvözüljön, mint amit én is kívánok magamnak. Jézus miután ezt megtette, az asztalhoz ültette a tanítványait, és két tárgyat, hát vagy két eledeltet eléjük, az egyik a kovásztalan kenyér volt, a másik pedig a szőlőlé, vagy erjedetlen must, és az egyiket megtörte, a másikból pedig öntött, vagyis azt kért, hogy mindenki igyék a szőlőréből. Mind a két dolognak nagyon nagy jelentősége van. Egyrészt az, hogy a kenyérön, a kovásztalan kenyér önmagában, és a kehelybe tett szőlőlé önmagában, ez az egyik része a második cselekménynek. A másik része az, hogy megtörni, illetve kiönteni. Ugye az egyik kifejezi azt, hogy Jézus arra akarta emlékeztetni a tanítványait, hogy ő tiszta életet élt, az ő életében nem volt a bűnnek semmiféle foltja, vagy semmiféle kovásza, ez jelentette a kovásztalan kenyér, és hogy ő tiszta életet ad értünk, ugye ezt fejezte ki az erjedetlen szőlőlé, de a megtöretés és a kiöntés az pedig azt fejezte ki, hogy egy tisztának, egy tökéletesnek kellett itt a földön meghalnia is, és az életét adnia. Tehát ez azért ez egy döbbenetes, egyszerű, de mégis nagyon megrázó dolog. Ugye a kovász a Bibliában a bűnnek a jelképe, az erjedés szintén mondjuk a bűnnek a jelképe, tehát Jézus azért adott kovásztalan kenyeret, és azért tudjuk teljesen kizárni, hogy bor lett volna. Több ok is mutat arra, hogy nem bor volt, amit Jézus adott a tanítványainak, erről is sokat beszéltünk, de a sok beszéd helyett hadd hivatkozzam erre a kis könyvecskére, egy református lelkész írta, legyetek józanok, a borszó a Bibliában, itt az úrvacsorai bor vagy must kérdéssel is részletesen foglalkozik, ezt mindenkinek ajánlom, elolvasása a század elején íródott Harsányi Sándornak a könyve. Tehát ez egy csodálatos, egyszerű emlékeztető jel volt, hogy Jézusnak nem kellett volna meghalnia, mert az élete tökéletes volt, nem a saját bűneiért halt meg, hanem a mi bűneinkért. A mi bűneinkért viszont a tökéletes Istennek itt meg kellett töretnie, és a vérének ki kellett ontatnia. Ez egy nagyon egyszerű, de azt hiszem egy nagyon megrázó jelkép volt. Jézus ennél is szereztetési igékkel élt, tehát azt mondta, hogy ezt cselekedjétek az én emlékezetemre, ahogy a lábmosásnál, úgy itt is, tehát Jézus ezt elrendelte. Jézus azt nem mondta meg, hogy milyen időközönként kell ezt gyakorolni, a reformációval ennek a gyakorlása körülbelül egy évi 4-5-szöri alkalom lett, azt mondhatnánk, hogy a mai viszonyok között ez a jónak ítélhető dolog, mert hogy egy ember meg tudja állapítani, hogy az utóbbi néhány hónapban hol is járt, vagy hol is jár a bűnnel szembeni küzdelemben, az nem lehet naponként, vagy nem lehet hetenként, csak ezt szeretném érzékeltetni, komolytalanná teszi ezt a cselekményt. Az úrvacsoráról a legszebb verset talán egy George Herbert nevű angol költő írta a 17. században. Amikor a reformáció megakadt, és nem folytatták tovább a Bibliához való visszatérést, Angliában az úgynevezett metafizikus költők élesztették fel az angliai reformációt. Ez a vers három versszakból áll, megtalálható a Milton és Dunn és az angol balok költői című kötetben. Nagyon szép a vers, úgyhogy most újabban verseket írunk különböző képeslapokra, úgyhogy itt hívnám fel a figyelmet, hogy a Krisztus panasza című vers is így megjelent, amit többen az előadások hallgatói közül kértek, a lübecki Krisztus szobor felirata, Krisztus panasza. Ez a George Herbert versnek a címe nagyon egyszerű, ez a címe szeretet. És egy pár beszédet mond el, ami egy úrvacsorára készülődő keresztény ember és Krisztus között egy imában lezajlik. Nagyon ritkán írtak ilyen verset, rövid is, velős is, igaz is, őszinte is. A következőképp hangzik, tehát George Herbert szeretet. Szeretet várt rám, s lelkem megriadt vétkében szennyesen. Minden igazi őszinte kereszténynek a tapasztalata, hogy amikor jön az úrvacsora alkalma, és érzi az ember, hogy hát igen, az elmúlt néhány hónap alatt, de mi minden rosszat összehalmoztam én itt az életben. Meg hogy egy bizonyos dolgokban nem tudok előrelépni, már évek óta. Én azt hiszem, hogy ha valaki őszinte keresztény, ilyen gondolatai kell, hogy legyenek, vagy ilyen megfontolásai kell, hogy legyenek. Szeretet várt rám, és lelkem megriadt vétkében szennyesen. Nagyon sok ember azt mondja, hogy nem vagyok méltó erre, nem vagyok méltó az úrvacsorára, mert Krisztus tökéletes életet adott értem. Én már elhatároztam az életbe, hogy más leszek, és talán már 5 vagy 10 vagy 20 éve járok ezen az úton, de hogy bizonyos dolgoktól nem tudtam megszabadulni, bizonyos bűneimtől nem tudtam megszabadulni. De ő meglátta mindjárt, emiatt lankadok szüntelen, s kedvesen tudakolni sietett, óhajom mi lehet. Nagyon szép leírása annak, hogy amikor az ember úgy toporog és habozik, hogy most ő méltó-e az úrvacsorához, hogy maga Jézus ugyanúgy jön elébe lélekben, mint a tanítványai elé ment akkor az utolsó vacsorán. A tanítványok is nagyon rossz állapotban voltak az utolsó vacsora alkalmával. Ugye egymásra néztek, hogy kimossa meg majd a többinek a lábát, és amikor Jézus ezt látta, akkor nem hagyta ezt a dolgot elhatalmasodni, hanem maga vett körülkötőt és tálat, és maga kezdte el mosni. Tehát ez kifejezi a vers, hogy mindig Isten teszi meg az első lépéseket felénk, és azt mondja, kedvesen tudakolni sietett, óhajom mi lehet. Hát miért vagyok ilyen rossz állapotban? Küszöböd méltó vendég lépj át. Mondja itt ugye az ember, mondja, ez egy párbeszéd a vers. Küszöböd méltó vendég lépj át, s ő szólt, más ne legyen. Ugye az ember azt mondja, hogy uram, én nem vagyok méltó az úrvacsorát, de vannak itt más méltóbb emberek, vannak nálam jobb keresztények, vagy a hívő közösségben jobb emberek. Én most ki akarok maradni az úrvacsorából, mert küszöböd méltó vendég lépj át, s ő szólt, más ne legyen. Nagyon szép a versben, azt mondja, ragaszkodom hozzád, mert én az életemet adtam érted, és én hiszem azt, hogy meg tudlak szabadítani a bűnöktől, de úgy nem tudlak megszabadítani, hogy te magad akarsz megszabadulni. Azt mondja, más ne legyen, te legyél az én vendégem. Én a galád? Ó, legdrágább, te reád nem vethetem szemem. És jön az újabb ellenkezés, hogy én legyek, de az én galád vagyok, én hibát hibára halmozom, és nem vagyok méltó, hogy az úrvacsorához járuljak. Kézen fog ő, és mosolyog nagyot, szemet ki más adott. Ugye, mert azt mondja, hogy ó, legdrágább, te rád nem vethetem szemem. De azt mondja, hogy hát ki adott neked szemet? Hát én adtam neked szemet. Igenis, vesd rám a szemedet, mert ha nem rám vetted, hanem magad akarsz megváltozni a magad erejéből, ez mindig kudarcra van ítélve. Nagyon szép ilyen belső drámát ír le, ami azonban úgy gondolom minden őszintén kereső keresztényben lejátszódik egy úrvacsora előtt. Uram, jaj, meggyaláztam, elbocsáss, vétkem elrejteném. Én meggyaláztam a szememet, amit te teremtettél belém, és nem vagyok méltó. Továbbra is azt mondom, hogy bocsáss el, én nem vehetek úrvacsorát, vétkem elrejteném. Ugye ugyanazt mondja, mint a 32. Zsoltárban Dávid mond, hogy míg elrejtettem vétkeimet, megavultak csontjaim a napestig való jajgatás miatt, de amikor megvallottam vétkeimet, akkor elvette rólam bűneimnek terhét. Szóval maga a Biblia is ismer ilyen küzdelmet, például a 32. Zsoltár is erről szól, hogy pedig Dávid idejében még nem volt úrvacsora, de a bűn elrendezésnek a lelki folyamata ugyanaz volt. Tehát tulajdonképpen az mindig ugyanaz. Ha az ember nem Istenhez fordul a bűnei elrendezéséért, akkor legfeljebb mire juthat az ember, hogy önmagát próbálja valahogyan egy felső pulpitusra helyezni. Attól meg mentsen Isten bennünket, mindannyiunkat, nem amikor magunk nekiállunk, hogy most majd mi jobbá tesszük magunkat. Uram, jaj, meggyaláztam, elbocsáss, vétkem elrejteném. És ő szólt, a vétked kiviselte más, úgy hát szolgállak én. Szóval hát kiviselte a vétkedet. Miért akarod elrejteni a vétkedet? Én magamra vettem a vétkeidet. Én viseltem a vétkeidet. Én minden emberi bűnt magamra vettem, ami csak elképzelhető, ami volt, ami van, ami lesz. Hát a vétkedet kiviselte más, úgy hát szolgállak én. Tehát én Jézus Krisztus nem csak akkor szolgáltam, amikor Jeruzsálemben megmostam a tanítványok lábát, hanem én Jézus Krisztus a mennyből most ugyanazt üzenem neked, hogy most is én ajánlom fel neked. Hát azért alapítottam ezt a cselekményt. Én tudtam előre jól, hogy senki nem lesz olyan ember, aki a keressége után bűntelen lehet, hanem tudtam jól, hogy a bűnből való kiemelkedés egy folyamat, visszaesések vannak, ott bukdácsolások, de ezért meg akartalak titeket erősíteni, hogy a keresség után egy még valamit alapítottam, és ez az úrvacsora, mondom, ez alapvető kérdés, nehogy úgy véje senki se, hogy bárki is, hogy ez az eucharisztia vagy úrvacsora kérdés, ez egy jellegtelen huszadrangú kérdés. Én nyugodtan kimerem mondani, hogy ez a legfontosabb kérdés, amit Isten elébünk helyezett, mert a legnagyobb kérdés az, hogy vajon mi az ő segítségével felvesszük-e a küzdelmet az önzésünkkel és a bűnökkel szemben, és hogy méltók leszünk-e az örök életre. Ez a legnagyobb kérdés az életben, nem? Isten így akar bennünket folyamatos küzdelem és harc segítségével akarja éreztetni, hogy velünk van, s ő szólt, a vétket kiviselte más, úgy hát szolgállak én. Ülj le, szólt rám, húsom oszd meg velem, s leültem, hogy egyem. Ugye hát nem lehet itt a húst lefordítani jól egyik nyelvből se, ugye ez a latin káró, amivel Jézusnak a testét fordítják, tehát tulajdonképpen itt mondja, hogy én adom neked a testemet. Ugye itt húst fordít a magyar fordító, Kis Zsuzsa fordításában lehet ezt olvasni, nem lehet ezt jól lefordítani, a lényeg az, hogy Jézus azt mondja, hogy ülj le, szólt rám, én most megosztom veled. Ezzel az erjedetlen borral és a kovásztalan kenyérrel megosztom veled az életemet. Illetve azt kérem, hogy te is oszd meg velem azt, amiért én érted az áldozatomat meghoztam, és leültem, hogy egyem. Nagyon szép a vers, hogy így csillapodik el, így csöndesedik el, hogy igen, végül is az ember rádöbben arra, hogy az úrvacsorára nagyon nagy szükség van. Az úrvacsora időről időre az embert megerősíti abban, hogy a bűnnel szembeni küzdelmünk nem illuzórikus. Az nem olyan, hogy egyszer én az életben elhatároztam, hogy na most más ember leszek, és ez már nem tudom hány éve volt, és hogy ki tudja, hol járok. Ez olyan illuzórikus dolog lenne, hogy Isten azt mondja, hogy nem, én időről időre kérem, hogy vessél számot azzal, hogy hol jársz, kérd a segítségemet, a további erőt, amit eddig nem igényeltél. Szóval ez egy szent cselekmény, ez egy valóban egy ünnep. Amikor Jézus elfogyasztotta az utolsó vacsorát a tanítványaival, ezért olvassuk Máté 26.30-ban, hogy utána dicséretet énekelve mentek ki az olajfák hegyére. Ez egy olyan ünnep, ami utána a Biblia így ki is fejez, hogy felharsan az ünnepi ének. mert az életünkben egy hamisítatatlan, egy hatalmas nagy dolog, hogy igen, bizonyos lehetek abban, hogy Isten megbocsát. Istennel elrendeztem az eddigi vétkeimet, most megint új lappal kezdhetek, és Istennél ott van az erő, hogy igenis ne hújjak vissza azokba a bűnökbe, amikbe eddig talán évekig csettettem, botlottam, hanem Isten meg tud erősíteni. És ez nem egy költészet, ez nem egy illúzió, hanem Isten ezt időről időre szeretné bizonyítani, azért szép ez a vers, mert ez szinte, hogy bizonyítja, hogy Jézus szól az emberhez, és megerősíti az embert, és ezért tettük mi is ennek a sorozatnak az egyik előadásába, hogy tulajdonképpen lássuk azt, hogy ezek valóban egy ünnepi alkalmak, egy úrvacsora, ami mint istentisztelet hosszabb, mint a többi istentisztelet, és mindennek az úrvacsorán erről kell szólni, ez egy ünnepi és felemelő alkalom. Ugye külön fejezet van ebben a könyvben az úrvacsoráról is, és itt az a mondat elhangzik, hogy ez nem egy komor, vagy szomorú alkalom. Ahogy Jézus is dicséretet énekelve ment ki az olajfák hegyére, minden úrvacsora egy lelki megkönnyebbülés kell, hogy hozzon. Ezért kell erre készülni, ezért kell az embernek szembesülni azzal, hogy ha én egy új életet vállaltam a keresztséggel, akkor ebben az új életben nem lehetnek olyan visszaesések, amelyekből Jézus ki ne tudna segíteni bennünket. Ezért csodálatos mind a két ünnepi alkalom, és ezért mondhatjuk, hogy egy keresztény közösségnek a heti nyugalomnap mellett a valódi nagy ünnepei az, amikor lát más embereket, akik eljutottak a döntésig, hogy hátat fordítanak az eddig életüknek, és egy új életet akarnak kezdeni. És akik már bent vannak a közösségben, azoknak egy újabb nagy ünnep az, hogy mindig el tudják rendezni a bűneiket Krisztussal, mindig emlékezhetnek arra, hogy egy tökéletes valaki adta életük az életét, és ha ez a tökéletes isteni lény ma is tudja, hogy hogy kell bennünket megszabadítani a bűneinktől. És ez időről időre az embert reménységgel látja el. Én azt gondolom, hogy az ünnep az valóban ilyen mélységekig kell, hogy leérjen. Ha most az emberek látnának ilyen ünnepet, hogy igen, mi mások lehetünk, az életünk problémái megoldódhatnak, erre valóban az emberek is azt mondanák, hogy igen, hát ez ünnep. Hát itt fejezzük be a mai alkalmat, tartunk egy 10 perc, negyed óra szünetet, és utána rátérünk a kérdéseinkre. Annál is inkább, mert tényleg az ember át tudja érezni azt, hogyha a városban vannak bibliai sorozatok. Az én 15 éve jártam ilyen bibliai sorozatokra, és ott olyan meglepetések érték az embert. Engem is nagyon érdekelt mindig, hogy hogyan is van ez a Bibliában. Most itt a bűn elrendezéssel kapcsolatos, és egyáltalán a bűn megbocsátással kapcsolatos egy történet Jézus életéből, amit nagyon sokan félreértenek. Ez a kananeus asszonnyal való párbeszéd. Megtalálható két evangéliumban, az egyik az Máté evangélium a 15. fejezet 21. versétől, a másik pedig Márk evangélium a 7. fejezet 24. versétől. Tehát röviden felolvasom a történetet, és aztán nagyon egyszerűen helyre lehet ezt rakni, megmondom, hogy hogy értik félre, és aztán hivatkozom arra, hogy ez alig ha félreérthető, de hát ha nem foglalkozunk a Bibliával, akkor ha csak úgy kicsippentünk dolgokat, és a magunk eszméit akarjuk beletenni, akkor mindent félre lehet magyarázni. Tehát olvasom Máté 15. fejezet 21. versétől. És elmenvén onnét Jézus Tírus és Sidon vidékére tért. És íme egy kananeus asszony jött ki abból a tartományból. Kiáltott néki, Uram, Dávidnak fia, könyörülj rajtam. Az én lányom az ördögtől gonoszul gyötörtetik. Ő pedig egy szót sem felelt néki. És az ő tanítványai hozzá menvén kérték őt, mondván, bocsásd el őt, mert utánunk kiált. Ő pedig felelvén mondta, nem küldettem, csak az Izrael házának elveszett juhaihoz. Az asszony pedig odaérvén leborult előtte, mondván, Uram, légy segítségül nékem. Ő pedig felelvén mondta, nem jó a fiak kenyerét elvenni és az ebeknek vetni. Azt pedig mondta, úgy van, Uram, de hiszen az ebek is esznek a morzsalékokból, amik az ő uruknak asztaláról aláhullanak. Ekkor felelvén Jézus mondta néki, ó asszony, nagy a te hited, legyen néked a te akaratod szerint. És meggyógyult az ő lánya attól a pillanattól fogva. Na most, amit ebben a történetben félre szoktak magyarázni, ez Jézus viselkedése, hogy először is Jézus elutasította ezt az asszonyt, pedig az asszony nem is saját magáért folyamodott hozzá, hanem a lányáért, hogy az ördögtől gyötörtetik, hogy ez nagyon súlyos lelki betegsége lehetett talán ennek a lánynak, vagy valami szenvedéllyel küzdött, de az biztos, hogy nem közönséges betegsége lehetett, valami nagyon súlyos ideg és elme probléma is ott állhatott a háttérben, és ez még inkább súlyosbítja a dolgot, mondják, hogy Jézus azt válaszolja neki a 24. versben, hogy nem küldettem csak az Izrael házának elveszett juhaihoz. Ugye ez Szíró-Fönícia határán játszódik le, és ez az asszony pogányasszony volt, Szíró-Föníciai asszony, vagy kananeus asszony. Sokan azt mondják, hogy hát Jézus csak a zsidókhoz jött, és másokkal nem is akart foglalkozni, és durván elutasította ezt az asszonyt. Ilyeneket mondott aztán neki például, hogy nem jó a fiak kenyerét elvenni és az ebeknek vetni. Hát, hogy Jézus ilyet mond, hogy kutyának nevezi, aki nem zsidó, és hát nagyon sokan ezen fennakadnak, és az illető vallás történész is, aki ma marxista alapról magyarázza a történetet, különböző elméleteket épít erre. Na most egy kis példa arra, hogy figyeljünk meg egy történetet. Ugye ez a történet összesen áll 7-8 versbe, hát igazán nem nagy figyelmet kell erre áldozni, csak egy olyan, hogy is hallom én a gyerekeimtől, azt tanítják ma az iskolákban, hogy legalább 6-szor kell valamit elolvasni, vagy valamilyen módon visszatérni rá, mert akkor marad meg az idegpályákon, vagy szóval akkor memorizálódik. Hát legalább 6-szor, 7-szer olvassunk el egy bibliai részletet, és próbáljunk kérdéseket fölvetni. Például próbáljuk felvetni azt a kérdést, hogy miből alakult ki itt az alapvető probléma. Tehát Jézus elment Tírus és Szidon vidékére, tehát nem zsidók lakta vidékre ment, hanem pogány lakta vidékre. Hát nyilván Jézus nem azért ment oda, hogy elutasítsa a pogányokat, hát ha valahova elmegy, akkor nem azért megy, hogy elutasítsa, hanem az hogy segítsen rajtuk. Jött egy kananeus asszony, aki Dávid fiának nevezte, hogy könyörű rajtam. Jézus egyelőre nem felel egy szót sem, de azt hiszem nem ez a probléma, hanem az alapprobléma az, hogy a 23. versben azt olvassuk, hogy a tanítványok azt mondják Jézusnak, hogy bocsásd el őt, mert utánunk kiállt. Tehát itt az alapprobléma nem Jézusban van, hogy ő nem akar foglalkozni az asszonnyal, ő arra felé megy. Az alapprobléma a tanítványokkal van. És miért van a tanítványokkal a probléma? Mert a tanítványokkal hitették el a zsidó vallási vezetők, hogy mi vagyunk a választott nép, mi jobb nép vagyunk, mint a többi nép, és lenézették az embereket. Tehát egy vallási nacionalizmus volt Izraelben. Ez az evangéliumoknak minden lapjáról kiderül. A vallási vezetők tulajdonképpen az egyszerű emberekkel lenézették a többi nemzetbeli embereket. Na most, ha ez az alapprobléma, akkor föltételezhetjük, hogy Jézus, aki mindig összekapcsolt mindent, tehát Jézus soha nem, tehát hogyha Jézusnál volt egy népréteg, meg volt még egy népréteg, tehát volt a tanítványok, az is egy külön dolog, meg volt ez a pogányasszony. Jézus nem úgy cselekedett, hogy csak az egyiknek beszél, hanem úgy, hogy mind a kettőt összekapcsolta. Tehát Jézus azért válaszol látszólag elutasítóan, mert szeretné megmutatni a tanítványoknak, hogy az ő viselkedésük a valóságban milyen is. Sokszor az emberek, amikor valami rosszat tesznek, nem veszik észre, sokszor évekig nem veszik észre, berögzött szokásokból nem tudnak az emberek kikecmeregni, nem veszik észre, hogy mennyire modortalanok, vagy mennyire szeretettelenek, de hogyha valaki velük csinálja meg ugyanazt, vagy előttük teszik ugyanazt, akkor lehull a hályog a szemükről. Jézus most előttük úgy viselkedik, ahogyan ők viselkednek. És Jézus ezt mondja, hogy ezért mondja azt, hogy nem jó a fiak kenyerét elvenni és az ebeknek vetni, mert így beszéltek a zsidók, hogy kutyának tartották. Ugye ez különben mind a mai napig is így van, mondjam el, mert az a szó, hogy góly, ami hát egy ortodox zsidónak, vagy egy nacionalista zsidónak a kijelentése egész a 20. századig, hogy itt csak így lekezeli, aki nem zsidó, az annyit jelent, hogy kutya. Tehát Jézus itt előttük szeretné bemutatni, hogy milyen az ő viselkedésük, mennyire visszataszító a viselkedésük. És ez Jézus azért kockáztatta meg, és azért merte ezt megtenni, mert ő látta, és itt van jelentőség az asszony első szavának, látta, hogy ez az asszony, ez egy hívő asszony. Pogány, de hitre jutott asszony. Mert aki azt mondja, hogy Uram, Dávidnak fia, könyörülj rajtam, hát a nagy nép tömeg nem Dávid fiának mondta Jézust, hanem názáreti Ács fiának mondta. Ugye ez más helyünnen is kiderül az evangéliumokból, hogy Jézust lenézték meg Dávid fiának nagyon kevés ember mondta. Egy vak Bartimeus mondjuk, de nem a nagy tömeg. És amikor Jézus látta, hogy az asszony hívő asszony, akkor érzékelt, hogy ennek a hívő asszonynak ez a megpróbáltatás nem lesz nagy. Tehát, hogy ez a hívő asszony továbbra is meg fogja mutatni, hogy ő neki hiába mondják, hogy ő kutya, vagy nem tudom én mi, akkor erre is megválaszol, hogy még a kutyáknak is odavetnek néhány morzsát. És Jézus elismeri a hitét, amikor azt mondja, hogy asszony, nagy a te hited. Tehát Jézus meg akarta mutatni a tanítványainak, hogy milyen elzárkózó, szűkeblő emberek a zsidók. Az asszonyt valóban próbára is tette, de Jézus fölöslegesen próbára senkit nem tette. Tehát Jézus látta, hogy ez az asszony ezt a próbát ki fogja állni. És akkor megmutatta ezáltal a próbáltal a zsidóknak, hogy nem zsidó, vagyis nem vallásfelekezethez tartozó emberekben micsoda őszinte vágyakozás és kitartás van. És ezáltal dokumentálta Jézus, hogy az úgynevezett pogányok mennyire nem elveszettek, hanem mindenkinek a személyes vágyódás az, ami az Isten előtt kedves vagy nem kedves. És megmutatta azt, hogy igen, sokszor ő rögtön nem cselekszik, sokszor próbát enged, sőt, maga is előidéz próbát, de aki őszintén keres, aki nem fárad bele a keresésbe, és aki nem csügged el, azt az Isten mindig fel tudja emelni, és a tanítványokat is egy nagyon tapintatos megszégyenítés érte, hogy látjátok, ti nem is tartjátok embereknek, aki nem zsidó, és most nézzétek meg, hogy milyen lélek volt benne, hogy ő nem hagyott csak úgy ott, hanem még egy látszólag elutasító szó ellenére is mennyire kitartott és mennyire küzdött. Különben azt valószínűsíthetjük, hogy Jézus valóban csak látszólag volt elutasító, mert ha Jézus ezt úgy mondta volna durván vagy faragatlanul, hogy így mondjam, hogy olyan hanghordozással, akkor biztos, hogy az asszony nem mert volna hozzászólni. De Jézus ezt ugyanolyan türelmesen, szelíden mondta, és az asszony látta, hogy Jézus kész ővele foglalkozni, és kész a lányán segíteni, és ez további erőt adott neki, hogy kitartson. És amikor Jézus pedig elismert, hogy asszony, nagy a te hited, legyen néked a te akaratod szerint, és meggyógyította az ő lány, meggyógyult a lánya attól a pillanattól fogva, ez pedig bebizonyosította azt, hogy Jézus nem csak a választott néphez jött, hanem minden emberhez jött. Azért is ment ide, azért is mondott olyasmit Jézus, hogy a sáreptai özvegyről, vagy a szíriai Naámáról példát lehet venni, tehát Jézusnak a küldetése az egész emberiséghez szólt. De nyilvánvaló, hogy ő ezt a küldetést ott egy tájegységen belül mutatta be, de ott találkozott még ugye egy kapernaumi százados is pogányvidékről való volt, Poncius Pilátus is pogányvidékről való volt, Fülöp, amikor hívta a görögöket, azok is pogányvidékről voltak. Tehát Jézushoz eltaláltak a pogányok is, és Jézus senkivel szemben nem volt elutasító. Tehát erre ma egy elméletet építeni, hogy Jézus elutasította a Samária asszonynál, anélkül, hogy megvizsgálnánk az egész beszélgetés menetét, hát ez körülbelül olyan merészség, mint hogy nekem van egy elméletem, megvan a gomb, és kell hozzá egy kabátot találnom. És akkor gyorsan ezt a kabátot innen leszakítom ebből a fejezetből, és akkor mutogatom az egész világ szeme láttára, hogy itt nekem van igazam, mert Jézus elzárkózó volt, Jézus is ugyanolyan fanatikus volt, mint a többi, meg nem tudom, milyen elméleteket szoktak erre építeni. Jézus életet című könyvben egy külön fejezet van erről, ott is el lehet olvasni. Az különben igaz, ha ellentmondás lenne a Bibliában, akkor vége lenne a Bibliának. Ebben neki igaza van, nem véletlenül keresnek az emberek ellentmondásokat a Bibliában, mert ha ellentmondás van, akkor nem kell komolyan venni a Bibliát. Csak az a kérdés, hogy van ellentmondás. például szoktak még ugyanilyen hangsúllyal hivatkozni a gazdag ifjú történetére. Mert ott ugye a gazdag ifjú azt mondja Jézusnak, hogy jó mester. És akkor Jézus azt mondja, senki sem jó, csak az Isten. Ez ugye Máté 19-ben van, és János 21-ben, amikor Tamás tagadásáról beszél a Biblia, ott meg azt mondja Tamás a végén, amikor megnézi Jézus sebeit, hogy én Uram, én Istenem, és Jézus azt nem hárítja el. És akkor azt szokták mondani, hogy itt van az ellentmondás, hogy Jézus egyszer elfogadja, hogy ő Isten Tamás előtt, a gazdag ifjú előtt meg nem fogadja el, hogy ő Isten, mert azt mondja, senki sem jó, csak az Isten. Na most ezt nem akarom elmondani, hogy milyen országos tekintély mondta ezt több évig a magyar hallgatóság, meg tévé nézőknek a fülébe, de hogy ilyen kezdetleges logikát hogy lehet alkalmazni, ez máig se fér a fejembe. Mert Jézus akkor, amikor azt mondta, hogy senki sem jó, csak az Isten, azzal nem azt mondta, hogy ő nem Isten, hanem éppen arra akarta rávezetni a gazdag ifjút. Azt mondja, te jónak mondasz engem? Te azt mondod, hogy jó mester? Hát nézd, senki sem jó, csak az Isten. Hát akkor te belátod, hogy én Isten vagyok? Hát akkor kövess engem. Tehát, hogy ennyit nem venni észre, hogy Jézus nem azt mondta, hogy csak az Isten jó, én rossz vagyok. Hát mert ő akkor azt akarta, vagy az, hogy Jézus azt mondta magára, hogy ő rossz. De hogy mondjam, ez csak így csípőből említik az emberek ezeket az ellentmondásokat. Sokszor évtizedekig ezt le is írják, az illető szerző, akit említette, le is írta ezt. Könyvben leírta. És hiába, hogy mondjuk erre a könyvre születik egy kritika, vagy megírják, mintha mi se történnék, ő kitart az elmélete mellett, úgyhogy... Hát erről ennyit. De Jézus a bűnbocsánatot, tehát a mai témánknál maradva, tehát az mindenkinek egy felajánlott dolog, és csak az a kérdés, hogy ki mennyire ragaszkodik hittel. Tehát ma is, mint a keresség úrvacsora témánál, azért lehet jól idézni ezt a Samária, vagyis ezt a kananeus asszony történetét, mert sok ember azt mondja, ja Istenem, bocsáss meg. De csak így felszínesen. Ja Istenem. És aztán, amikor már ezredszer is belehullik az ember, akkor is ja Istenem, bocsáss meg. Na tehát a bűnök legyőzésért így nem lehet küzdeni. A bűnök legyőzésért Isten nem véletlenül mutatta be ezt a folyamatot, hogy először kell egy világos értelmi döntés, hogy én most kinek az oldalán állok. Tehát ha nem következik be a megtérés és a keresség, akkor az ember elhelyezhetetlen, nem? Mert hol itt áll, hol ott áll. De hogyha az ember azt mondja, hogy én nem az, mert most elnézést, de hát két oldalon állhatunk. Vagy a gonosz oldalán állunk, vagy az Isten oldalán. Tehát én nem leszek az ördög oldalán álló ember. Én az Isten oldalán akarok állni, és én ezt tanúsítom a döntésemmel és a szövetségkötésemmel. Akkor azután az ilyen emberen még akkor is jobban tud segíteni az Isten, ha nagyobb bűnt követel. Mert a bűnhöz való viszonya változott meg, és az Istenhez való viszonya változott meg. És a kananeus asszonynál ez egy világosan lehet látni, hogy ő neki megváltozott a kapcsolata Istennel és a bűnnel is. És egy kitartóan tudott kérni, és ezért küzdeni. Igen, nincs mit. Tessék, más kérdés van-e? Tessék. Igen, hát ez mondjuk meg kell venni egy baptista KT-t, árusítják itt az Aradi utcában, el kell olvasni, aztán amikor először látja az ember, hogy ez minthogyha nem a Biblia szerint lenne, aki mondjuk már jár egy-két éve előadásokra, mint te is a főiskolára, meg fogja állapítani, mert egy főiskolás mondta nekem, hogy ő megvette minden egyháznak a KT-ját. És amikor az első Bibliával nem egyező tanításra bukkant, attól a pillanattól fogva szfére is tette. Mondván, hogy ha egy van, akkor több is lesz. Úgyhogy ezt meg lehet csinálni. Én mondjuk nem feladatunk itt egyház felekezeteket bírálni, inkább pozitíve mutatnánk be, hogy az anabaptisták és a baptisták nagy lépést tettek meg a 16.-17. században, amikor a keresztség bibliai értelmét a jogaiba helyezték. Aztán, hogy nem léptek tovább az életmód tekintetében, proféciák kutatása tekintetében, amiben mondjuk a metodisták tovább léptek az életmód tekintetében, és így tovább, ez nagyon könnyen belátható.
És van még kérdés, hogy
Ennek az Éj egy kevés borralnak egy nagyon nagy irodalma van, de szerencsére az ókorból ránk maradt néhány bor recept. Bor hamisítási recept is, gondolom Magyarországon is ez alapján hamisítják a bort, mert 2200 éves receptek, hogyan kell vízből és édességből szőlőtőkét soha nem látva bort csinálni. Van egy csomó recept, van Pliniusnak a Historia Naturalisában, de fennmaradt például ez a gyógybor receptje, ami valójában nem volt bor, hanem must volt, de gyógybornak hívták, mert áloé meg más egyéb anyagok voltak benne. Könnyű belátni, hogy itt szeszről nem lehetett szó, mert akinek gyenge a gyomra, hát az, ma se azt mondják neki, hogy szeszt igyon, hanem azt mondják, hogy forralt víz, vagy tea, vagy ez, vagy az, amaz. Tehát ez gyógybor néven ismert készítmény volt, ami, mondom, must volt, és bizonyos anyagokat, mézet, meg áloét kevertek bele, meg más dolgokat, a leírása megmaradt a Pliniusnál, tehát ezt már tudták azonosítani, hogy ez nem erről van szó. Egyébként sem lehet erről szó, mert hogyha a Biblia egyszer kimondja a Mózes 3. könyve 10. fejezetében, hogy azért ne igyanak a papok bort szolgálatuk közben, hogy különbséget tudjanak tenni a tiszta és a tisztátalan, a szent és a közönséges között. És a Péteri első levél 2. fejezetében kimondja az apostol, hogy hát választott papság és királyi nemzetség minden keresztény ember, akkor az életmód tekintetében ugyanaz vonatkozik rá, mint egy ókori papra, hogy különbséget tudjon tenni az igaz meg a nem igaz között, a tudatát nem szabad összezavarnia. Tehát soha a Biblia a borfogyasztása nem serkent. Furcsa lenne, hogyha a Pál apostol egy hívő munkatársának szeszes italt ajánlana. Timóteus gyenge testalkatú volt, és gyomrával is lehetett baja, tehát nyilvánvaló, hogy vizet ilyenkor nem jó inni, tehát ma sem jó inni, hanem bizonyos gyógykészítményeket, és hát nem tudom, hogy van-e itt könyvünk, mert talán ennek a gyógybornak a pontos receptje is fennmaradt. Ma is készíthető ilyen, például gyomorbetegségek leküzdésére. Volt egy kis kiadványunk a Biblia a helyes életmódról, vagy egészséges táplálkozásról, és ott benne volt ennek a receptje, de lehet, hogy ebben a könyvben, most nem tudom biztosan, hogy ebben a könyvben benne van, vagy sem. Tehát ez a gyógybor. A probléma ott adódik sokszor, és ezért jó ez a református tiszteletesnek a könyve, hogy a héberből és a görögből mindenfajta szót borral fordítanak le. Nem csak a magyar, az európai biblia fordítások, mert ugye a héberben is, meg a görögben is, hogy a magyarban is legalább 5-6 kifejezés van. Ugye? Tehát az, hogy szőlőlé, must, murci, bor, stb. Szőlőital, tehát legalább 5 kifejezés van erre. Hát ha valaki nem nyelvészeti alapon közelíti meg a problémát, az olvass el a Máté Evangélium a 26. fejezetében az utolsó vacsora történetét, mert ott nem tudták rosszul fordítani. Mert Jézus nem azt mondta, hogy nem iszom a borból, tehát ott nem egy szó van, hanem nem iszom a szőlőtőkének ebből a terméséből, és ezt már nem lehetett bornak lefordítani. Más esetben mindig lefordítják bornak a mustot is. Tehát itt Pál apostolnál is, a Timóteus első levélét nem bort kellene fordítani, hanem vagy gyógybort, vagy gyógymustot, vagy valami gyógyital, vagy gyógyszőlőt, szóval ennek megvan a megfelelő terminológiája, de sajnos a középkorban, ahonnan valók a Biblia fordításaink, annyira elterjedt volt a borfogyasztás, és ne felejtsük el, egyházi monopólium volt. Nem? Tihanyi alapító levéltől kezdve, Tihany, Pannonhalma, ott voltak a legnagyobb bortermelő vidékek. Tehát ez egy egyházi monopólium volt. És ezért ez úgy hallgatólagosan átragadta a Biblia fordításokra, hogy mindent borral fordítottak le, pedig mondom a héberben is és a görögben is több kifejezés van, és indokolatlan borral fordítani. Természetes, ha Noé megrészegedik, az csak bortól, az mustól nem részegedhetett meg. Tehát ahogy Cselekedetei második fejezetét olvassuk, és azt így fordítja, hogy édes bortól részegedtek meg. Hát mi az, hogy édes bor? Hát a Biblia nem használ ilyen kifejezéseket, hogy száraz bor, meg édes bor, meg ilyesmi. A Bibliában van ugye must, az az édes bor. Hát azt se fordították le mustnak, hanem édes bornak. Mindenki tudta, hogy Jézus tanítványai nem isznak szeszes italt. Azért mondták a pünkös napján, hogy édes bortól, magyarul mustól nem lehet megrészegedni, és nem is isszák a mustot se a nap reggeli óráiban. Tehát itt ugye ebben a könyvben van egy kimutatás az összes kifejezésre. Nagyon egyszerű könyv, meg vannak hibái, de én azért örülök, hogy van 1914-ből egy ilyen kis könyvecske, és ez egy református lelkész, amelynek amely egyház mind a mai napig bort használ. Sőt, hát a bormonopólium az azért átragadt más egyházakra is. Ez csapás a kereszténységre, mert az egész alkoholizmus problémának a gyökere valahol itt van. Ugye? Templomokban áldják meg a borokat, ugye? És hozzá még az én nevem napján, én még hadd tegyem hozzá, hogy János napon, december 27-én megáldják a borokat, és ez minden évben már bejelentik, és már annyiszor mondtam én is a családtagjaim, mert családtagjaim mindig a fejemre olvassák, hogy hát a te napoddal van összefüggésben ez az egész bor, és mondtam, hogy én vétlen vagyok ebben a dologban, a Bibliában teljesen nyilvánvaló, egyértelmű a dolog, az is nyilvánvaló, hogy Isten nagy tömegeknek nem tiltotta meg a borfogyasztást, tehát a Gorbacsovi problémát a Biblia nem követi el. Mert mióta szegény Gorbacsov megtiltotta, azóta sokkal többet ittak, meg reggel 9 előtt, ami nem lehetett árusítani, sokkal több zugfőzde üzemelt. Megtiltani nagy tömegeknek nem lehet az ilyen, amikor, főleg már amikor szenvedélybetegségek nem lehet megtiltani. Tehát ez igaz, hogy a Bibliában ilyen kijelentés nincs, hogy az ember ne igyék bort. Ilyen nincs. Illetve van ilyen kijelentés, sok is, hogy mivé lesz az olyan ember, de ilyen se a 10 parancsolat.